Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől! Nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorában, a mikrofonnál Gitea Szabó József Levente szerkesztő. Nyisd meg szíved ajtaját! Bíztat az ébresztő gondolat. Majd dr. Márkus Mihály nyugalmazott Duna melléki püspök szól a Biblia fordításokról.
Mind a bent, mind a kint ülők megnyugtatására rögtön elárulom, hogy bár igyekszem gyorsan beszélni, régi magyar nyelvben ezt hívták hamar beszédű embernek, de ünnepélyesen megígérem, hogy ezt a 60 centi könyvet nem fogom fel.
Adásunk második felében folytatjuk Tiab Csomós József hősökről szóló előadását.
Az Isten égébe le van írva, hogy mit akar a mi fővezérünk. Nagyon lényegesen és konkrétan. János 17:24. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Jézus Krisztus az emberekre vágyik. Mindegyikre. Azokra, akik az övé. Mert megváltotta őket, és mindenkit megváltott. És jön a döntő kérdés, hogy ezt honnan fogja az az ember megtudni, aki nem ebben a kegyelemben fűlik meg nap, mint nap. Szerintem csak úgy, hogy valaki elé éli. Valaki elviszi hozzá ezt az üzenetet, hogy van fővezérünk, tett valamit, és vágyik valamire rátok.
Végül Bodnár Enyedi Zsolt mondja el igei gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánok! Now when the sky was starless in the dead of the night, our God is an awesome God. He spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. The judgment and wrath He poured out on Sodom. The mercy and grace He gave us at the cross. A hope that we have not too quickly forgotten. Our God is an awesome God. Is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from
ébresztő gondolat.
Légy példája a hívőknek szeretetben. Jézus azt mondta, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte, nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Az ilyen szavak térdre kényszerítenek, mert egyikünk sem képes e szerint élni. Egy nagy gyülekezet lelkipásztora együtt utazott egy liftben egy részeg emberrel, aki elhányta magát. A lelkész alig várta, hogy kiszállhasson a liftből. Egész úton a szobájáig azt az embert bírálta. Még aznap éjjel azonban Isten így szólt hozzá. Te kinevetted őt, pedig én annyira szerettem, hogy meghaltam érte. Ügyelj a hozzáállásodra. A napsugár a vajat megolvasztja, az agyagot megkeményíti. Ha folyton mások problémáival foglalkozol, akkor vagy megkérgesedsz, vagy együtt érzed. Bár az emberek sokszor csalódást okoztak, Jézus sosem veszítette el együttérző képességét.
A szeretet nem olyan, mint egy vírus, hogy el lehet kapni, a szeretet erény, melyet minden nap gyakorolni kell. Az ilyen szeretet isteni távlatokat nyit meg. Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Saját érzelmeink forrásából nem tudunk ilyen szeretetet meríteni, csak akkor tudjuk azt megosztani másokkal, ha Isten szívünkbe áradt szeretetéből merítünk. Ha sikeresen akarod szolgálni Istent, rendszeresen szükséged van ilyen szeretet átömlesztésre. Tőle. Nyisd meg szíved ajtaját. Miért ne tudnád te is megnyitni szíved ajtaját, akár öregen, magányosan, betegséggel küszködve is? Nem tudod-e öletbe ejtett kezedet üdvözlésre fölemelni? Nem tudsz-e erőt venni fáradtságodon legalább egy órára, hogy felállj és szereteted jelét kinyilvánítsd annak, aki betér hozzád? Ezzel is kiegészíted Krisztus szenvedését, és részt veszel az ő megváltó műve kiteljesedésében az egyház javára, hiszen nem maga a szenvedés az érték, hanem a szeretet, amellyel a fájdalmat hordozzuk, és a szenvedést másokért felajánljuk. Isten, Te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Te rád szomjas a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta kiaszott földje. szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged, mert irgalmad többet ér, mint az élet. Hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával, teljékben lelkem, ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem, mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart.
Mint szarvas hűs forrás után, lelkem eped, vágyik hozzád, úgy mennék én az élő úr felé, mikor jössz el, hogy elvigyél. Nem ismertem, szomjaztam én, az igazság után nem tudtam, hogy ő rég vár rám. És fölemelt magához bont, kiválasztott, hogy meglássam arcát. Ó Jézus, jöjj, úgy várok
Rádió. Közösségre hív.
Amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön.
Elkezdtem készülni erre az alkalomra, aztán elkezdtem nézni, hogy mit lennének azok a legfontosabb könyvek, amiket itt el kéne hozni, meg kéne mutatni. 60 centi könyv egymást halad fölött. És akkor eszembe jutott egy kedves történet, még a közös országból, a monarchia idejéből, amikor a Biblia terjesztés munkáját Magyarországon a brit és külföldi Biblia társulat végezte. Még látunk ilyen bibliákat, amiben bele van nyomtatva, vagy kiadja a brit és külföldi Biblia társulat. Valamikor az 1900-as évek elején egy évvégi program összeállításakor a központ azt vette észre, hogy van egy Biblia terjesztőnk, aki 10-szer annyi Bibliát adott el az előző évben, mint az utána következő 10 együttvéve. Hát ez fantasztikus, hát szóval ez az ember, hát ez a teljesítmény. Na, összehívták Budapestre a brit és külföldi Biblia társulatnak majd 100 ügynökét, bibliaárusítóját, nagyon kitüntették, megjutalmazták ezt az egyet, és kérték, mondjál a titkát! Az illető kiballagott, gondolom még mikrofon nélkül, és elkezdett beszélni. Kérem, nekem nincsen titkom. Megyek házról házra, becsengetek, kijönnek, mondom, kérem én Bibliát, árusítok, megtetszik venni, vagy felolvassam. Na most mind a bent, mind a kint ülők megnyugtatására rögtön elárulom, hogy már igyekszem gyorsan beszélni, régi magyar nyelvbe elszívták hamar beszédű embernek, de ünnepélyesen megígérem, hogy ezt a 60 centi könyvet nem fogom felolvasni. Egy-kettőből egy-két részletet igen. A magyar Biblia évszázadaiból tényleg csak pillanatképek. Az idő tengely majd valamelyest összekapcsolja őket, de azért teljesen mégsem fog sikerülni. Egy pillanatra bocsássák meg nekem, nem ünnep és nem illúziórombolás, de visszaszaladunk egy bő 50 esztendő Károlyi Gáspár Bibliája elé, mert mégiscsak Dunántúlról fújt ide a szél, és ott jelent meg 1541-ben először a teljes magyar nyelvű új szövetség. Teljes Biblia még nem, de a teljes új szövetség, igen. Annak elöljáró beszédébe írta Szilveszter János, vagy Erdősi Szilveszter János, aki nem kizárt, hogy erről a vidékről szakadt oda a Dunántúli végekre, megírta az első magyar hexamétert jelezve, hogy a Bibliát magyarul is meg lehet szólaltatni, sőt, amit a középkor úgy tartott, hogy magyar nyelven nem lehet időmértékes verset írni, dehogy nem. Ezt sem olvasom fel végig, nem is akartam eredetileg sem. Egy pici ízelítőt fogadjanak belőle, de az eredeti íző nyelvjárásban, amelyet még a mai napig is őriznek Dunántúl egyes részein, tehát az E betű helyett I betűt mondanak, nem azt mondják, hogy édesanyám, kék az ég, hanem azt mondják, édesanyám, kék az ég. De ez ugyanazt jelenti. Tehát proféták által szólt régen néked az Isten, és azt, kit ígért, íme végre megadta fiát. Kit hagyja, hogy hallgass, kit hagyja, hogy te kövess. Ezért keressük a Szentírást, ezért olvassuk a Bibliát. A 16. század során az egy másik 60 centi könyv lett volna, a részbiblia fordítások, nem hoztam el, nem beszélek róluk, igen messzire vezetne és nagyon sok lenne, ha mindegyikbe belebonyolódnék. A 16. század óriási erőfeszítéseket végzett annak érdekében, hogy megszólaljon magyarul a Biblia. És a század erőfeszítését, ez Kolozsváron Heltai Gáspárnak már majdnem sikerült, ő könyvsorozatot csinált a Bibliából, 5 kötete megjelent, a 6. Hát, ha kinyomtatták, örökre elveszett, de azóta nem tud volna senki. Nos, Károlyi Gáspár fogott hozzá Gönczi Esperes szuperintendens korában, hogy akkor ez most megszülessen. Biztosan tudjuk, hogy nem egyedül volt, néhány munkatársát ismerjük név szerint, néhányat csak sejtünk. A lényeg, ami megszületett. Óriási munka volt. Károlyi Gáspár az életművét koronázta meg ezzel az alkalommal. 1526 Mohácsi rész, 1545 egy Buda eleste között megszületni. Elég merész vállalkozás volt ebben a hazán. Károlyi Gáspár elkövette ezt a merészséget, édesanyja szülei vállalták őt. Abban a zivataros, vérzivataros időben is. Aztán ült Luther lábainál a Wittenbergi Egyetemen, aztán munkáiból tudjuk, nagyon alaposan ismerte Calvin tanításait, és biztosra veszem, hogy nagyszerű döntés volt részéről, hogy az életének az utolsó néhány esztendőjében készítette el ezt a Bibliát. Mert a 16. századi bibliafordítók egy könyvet láttak maguk előtt, és abból írtak egy magyarra fordított kéziratot, amiből a nyomdász egy másik könyvet csinált. Károlyi Gáspár végig prédikálta az életét. Tehát igehirdetőként, prédikátorként, egyházkormányzóként, és az ő Bibliája a 16. századi folyamattól abban tér el, és ettől lett nagyszerű, hogy ő hallotta azt a szöveget, amit leírt. Nem olvasta, nem csak olvasta, hanem hallotta is. Most hadd tegyek itt egy rövid kitérő édesanyja nyelvünk javára. De tessék figyelni, Én hogy osztom fel ezt a két szót? Mondhatom azt, hogy édes anyanyelvünk, és mondhatom azt, hogy édesanya nyelvünk. Kedves édesanyánk, minden magyar szót örökre legyedelező hálával fogadunk, amit a gyermekeiknek továbbadtak, és elsősorban a gyermekeik életét.
Gyere és énekel velünk a szeretet himnuszát, azt, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik hígtelenül. Gyere és énekeld velünk a szeretet himnuszát, azt, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a gonosz, nem örül a hamiságnak. De együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hiszel, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha-soha el nem fogy. Gyere és énekel velünk a szeretet himnuszát, azt, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül. Gyere és énekel velünk a szeretet himnuszát.
Önök dr. Márkus Mihály nyugalmazott dunamelléki püspök Biblia fordításokról szóló előadásának első részét hallották itt a Partium Rádió Harangszó című műsorában. Előadás bejátszását folytatjuk a Reán következő szombati adásunkban.
De együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hiszel, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha-soha el nem fogy. Mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha-soha el nem fogy. 1 Korintus 13, a szeretet himnusza minden áron, télen, nyáron, hóban, fagyban, nem számít, csak megmaradja. 1 Korintus 13, a szeretet himnusza minden áron, télen, nyáron, hóban, fagyban, nem számít, csak megmaradja. 1 Korintus 13, a szeretet himnusza minden áron, télen, nyáron, hóban, fagyban, nem számít, csak megmaradja. 1 Korintus 13, a szeretet himnusza minden áron, télen, nyáron, hóban, fagyban, nem számít, csak megmaradja.
Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől. Nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a Királyhágó melléki Református Egyházkerület Harangszó című műsorában. Adásunk második felében folytatjuk ifjabb Csomós József hősökről szóló előadását. Végül Bodnár Enyedi Zsolt mondja el igei gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kívánok!
Amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön.
Engedelmességről beszéltünk, és én azt hiszem, hogy egy óriási kérdés, hogy ha azt mondom, hogy a hős az, aki engedelmeskedik, akkor hogyan lehet engedelmeskedni? Egyáltalán, mikor a mi fővezérünk felsóhajt, értjük-e, hogy mi a sóhajtásának a lényege? Engedelmeskedni, teljesíteni azt, amit a fővezér akar, vagy amire a fővezér vágyik. És ne haragudjatok, ehhez kell a Szentírás. Olyan lenne azt mondani, hogy hallgassatok meg még három csomóst, meg mit tudom én, négy nem tudom kit, de hogy nem ez a megoldás, nem feltétlenül csak ez a megoldás. Az Isten igében le van írva, hogy mit akar a mi fővezérünk. Nagyon lényegesen és konkrétan. Ő nem kamuzik. Le van írva, hogy mit szeretnék. János 17:24. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Jézus Krisztus az emberekre vágyik. Mindegyikre. Azokra, akik az övé. Mert megváltotta őket, és mindenkit megváltott. És jön a döntő kérdés, hogy ezt honnan fogja az az ember megtudni, aki nem ebben a kegyelemben fürdik meg nap, mint nap. Szerintem csak úgy, hogy valaki elé éli. Valaki elviszi hozzá ezt az üzenetet, hogy van fővezérünk, tett valamit, és vágyik valamire rátok. Hogy mondjam azt, srácok, hogy ennek a mai egyháznak az a legszörnyűbb problémája, hogy egyre kevesebb hitvaló és elkötelezett élet van benne, aki azt meri mondani így face to face, egyik ember a másik embernek, hogy nézd csak, így is lehet, és Istennek szüksége van rád. És te épp akkor a lúzer vagy, mint én, és lám mégis az Isten szeret és megvár. Egyre jobb speakereink vannak. De higgyétek el, ez semmi. Ez elindíthat, kérdéseket tehet fel, sok minden történhet, de én abba hiszek, és ebbe szentül hiszek, hogy megváltozott életek tudnak életeket megváltoztatni. És az a megváltozott élet, amelyik felismeri, hogy van fővezérünk, és mit akar, mire vágyik. Hát az emberekre vágy. Na de hogy viszed hozzá közelebb az embereket? És tényleg azt kell ebben a történetben látni, és ez azt hiszem a bibliai hősnek az útja. Meg kell hallani azt a hívást, amit Jézus Krisztus mond. Ő vágyik az emberek, az emberekkel való közelségre. De ezt ne haragudjatok meg, nem az intézményesített egyház fogja közelvinni. Hát soha nem az vitte. Abcsel 2, hogy kezdődik? Ő és az ő háza népe. Tehát nem az volt, hogy jött a római katona, aki megtért, azt így berúgta az ajtót Veszmüller Ábrahámikra, hogy jöttem Isten tiszteletre. Ő és az ő háza népe. A legszentebb emberi közösségbe jött be az a többlet, hogy azt tudta mondani akár egy úr egy szolgának, ugye erről ottan több pár levél is szól az új szövetségben, hogy oké, ő egy szolga, te meg a főnöke, de ne nincsed már meg, please, Krisztusért. Jó, tehát, hogy egy kicsit más kategóriákba gondolkodunk. Jézus Krisztus az emberekre vágyik. És én hiszem azt, hogy ezt keresztény fiataloknak, vagy nem keresztény fiataloknak, mindegy, hogy hol van az elköteleződésnek a szintje meg a köre, de meg lehet mutatni. És egyre inkább azt érzem, pont a tegnapi előadás kapcsán gondolkoztam azon, hogy létezhet az, hogy én itt 33 plusz minusz 1-2 év, 20 kiló, meg minden, ami szörnyűség rajtam van, hogy ekkora távolság lenne köztem meg egy 16 éves között, hogy mondok egy poént, tudom már azért nem értetted, mert gyorsan mondtam, de hogy mondok rendőrgyerek, apa, hallottam egy tök jó rendőrviccet.
Kisfiam, én is rendőr vagyok.
Jó, majd lassan mondom. Szóval ott volt bennem tegnap ez a feszültség, hogy ekkora a távolság köztünk. Mondok egy filmet, te megnézel rám, hogy hát azt nem nézem. Mondok egy sorozatot, azt sem nézem. Nem értettem. És igen, óriási kérdés, hogy áthidalható ez a szakadék. Azt a saját munkámban látom, hogy egy elkötelezett keresztény 16 éves, aki meghal annyit a fővezér szavából, amit mindjárt itt zárásul ki fog emelni, hogy mit is akar a fővezér, és ezt odaéli a másiknak, megmutatja a másiknak, Ott nincs szakadék. Ott az van, hogy egy éppen olyan ember, mint én, rátalált valami élet célra. Funkciója van. Hős. Vágyik a fővezér? Hát ez egy óriási kérdés. Ez emberekre, itt érzed, hogy kamu. Valami csúsztatás. Hát én is emberekre vágyom. Ugye? Itt valami gyanús. Azt hiszem, hogy Jézust bármilyen emberi szituációban nézed meg. Sarokba szorítva, nem sarokba szorítva, kérdésfeltevés vagy válaszolás közben egy dolgot egyértelműen kifejezéssel juttat. Mit akar az Isten? Ugye ezt megmutatja, beleéli. Mert ő is ugyanazt akar. És akármennyire elcsépelt, és akármennyire nehéz ezt megérteni, nekem nincs más üzenetem, és nem is lehet. János 13.35. Új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Magyarul, amit az Isten vár, az ugyanaz, amit Jézus Krisztus vár. És akkor megkérdezi Krisztus, hogy na mit vár el az Isten? Ismerjük ezt, vannak ott ezek a farizeusok, ők ebben jók. Uram, ezt elvártad, megcsináltuk, nem érdekel, az nem, paráza nem, megcsináltuk. Ugye, ezek voltak a farizeusok, és akkor azt mondja Jézus, hogy tudjátok, mit vár el az Isten? Hát már régen le van írva, ugye, Hóseás 6:6. Szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Tehát nincs ebben semmi új. De amikor azt mondják, hogy na akkor mondd már meg nekünk, hogy mi a legnagyobb dolog, amit az Isten elvár. Melyik a legnagyobb parancsolat, emlékeztek? Ezt mindenki tudja szerintem. Akkor azt mondja Jézus, hogy oké, akkor tisztázzuk egyszer és mindenkor. Amit az Isten elvár, az az, hogy szeresd őt mindenedből, ami vagy. Mindenedből. Lélek, test, egzisztencia, gondolat, érzelem, minden. Az egész ember. De ez nem fog úgy működni, hogy közben utálod a másikat. Mert ez elválaszthatatlan. Hogy éppen annyira szeresd a másik embert, mint önmagadat. És ez a kettő az, amitől minden más egyéb függ, ugye az írásoknak a proféták. Mielőtt azt gondolnád, hogy ma hősnek lenni Krisztus szerint az valami ilyen, nézd meg nekem, hát az én bicepszem is leszakadt, idáig csúszott, így mind a kettő, meg a lepkém is, igen. Van ott 10, csak 10 perc ásás. Ennyi küzdelem kell másnak is. Ugye? Nem. A történet arról szól, hogy szeress. Na de Krisztus szerint szeress. És le van írva a Szentírásra, hogy milyen az, amikor azzal a szeretettel szeretünk, ahogyan ő szeretett minket. És aztán fogod érteni a Szentírásnak azokat a részét, ami szól párkapcsolatról, házasságról, barátságról, szülő-gyerek, munkatárs. Sokféle viszonyulás van ott, de az alapkiinduló pont az az, hogy amikor a mi fővezérünk felsuhajt, akkor azért suhajt fel, mert ő úgy szerette ezt a világot, hogy önmagát is képes volt. Hát akkor nekünk mennyivel inkább ugyanígy kéne szeretni hálából. Én azt hiszem, hogy legyen ez a Dávid és Góliát történet, ugye? Amikor a hős nem önmagát pozícionálja, akkor belekapaszkodik abba az isteni szeretetbe, meg erőbe, meg feladatba, meg sok mindenbe. Amikor önmagát pozícionálja, akkor csak az önzősége hajt, hogy én hogy akarok szeretni, vagy nekem mi kell, vagy mire vágyom. Én a megoldást ebben látom, és így tett föl magadnak a kérdést, hogy akkor mire vágyik az én fővezér. Most hogyan kell a másik embert szeretni? Mindig abban a helyzetben, amiben vagy, hogy ott hogy kell nekem Krisztus szerint szeretni? A rám bízottakat, vagy az utáltakat, az ellenséget, a nagyon közelieket, vagy esetleg a nagyon távoliakat. Én ebben szeretném, hogyha hősökké tudnátok nem esedni.
Új szívvel egészen más, hogyan érez az ember, és másként látja a dolgokat. Új szívvel nem jelent gondot hinni Istenben, és elfogadni másokat. Ettől az új szívtől boldog az életem minden egyes perce. Ha azt kérdeznéd,
én is kaphatok új szívet?
Azt mondom, persze, persze, persze! Azt kívánom,
lelkünk csendessége.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hallgassuk meg a Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 7. fejezetnek 21. és 23. verseit eképpen. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Kedves hallgatók, ezen az utolsó estén, amikor utoljára találkozunk a rádió hullámain keresztül, a rómaiakhoz írott levélnek egy nagyon viszontagságos mondatához élünk. A 21. és 23. verseket hallottuk a római levél 7. fejezetéből, és ez a két vers tele van háborúval, feszültséggel és ellentéttel. Pál apostol beszél egyrészt egy belső lelkiismereti törvényről, hogy gyönyörködik Isten igéjében, és igyekszik jót tenni, szeretne jót tenni Isten igéje szerint, de nem mindig működik. Ezért is mondja Pál apostol, hogy akarom tenni a jót, de nem mindig megy. De gyönyörködöm Isten igéjében, és eltölt az a reménység, az a békesség, hogy Isten nem arra tekint, hogy én mit tettem, hanem arra tekint, hogy szeretném az ő akaratát tenni. Arra tekint, hogy szeretném cselekedni az ő akaratát, és mindent megteszek azért, hogy őt kövessem. Igyekszem elkerülni a rosszat. De mégis, azt mondja Pál apostol, szembesülök azzal a ténnyel is, hogy amit teszek, ami az én tagjaimban jelen van, az a bűn törvénye. Mit is jelent ez a belső harc? Az ó és az új ember harca. Az ó ember emlékeztet bennünket arra, hogy a világban élünk, és emlékeztet bennünket arra is, hogy szükségünk van Isten kegyelmére és mentő szeretetére. Az új ember pedig, ami Istenhez köt bennünket, a lelki ember. Az ó emberünk, ami bűnös múltunk, bűnös énünk, szeretne mindig a bűnben élni, bűnben cselekedni. Ez az, ami a sátán bilincseit jelentette az életünkben. Az új ember pedig az az új élet, amelyet Krisztus hozott létre bennünk, hogy őnek éljünk. Pál apostol komoly hívő ember volt. Sok mindent megjárt, megtapasztalt. Mégsem volt önelégült, hanem minden egyes mondatából átsugárzik az az alázat, az a békesség, hogy mindaz, amit ő elért, mint apostol, mint Krisztusnak tanítványa, mint gyülekezet alapító, az nem a saját erejéből történt, hanem ő csak eszköz volt Isten kezében. Egyszer egy bizonyságtételt hallott, amit egy kőműves mondott el. Szenvedélybeteg volt, az alkoholbetegségében szenvedett, és Isten kihozta őt ebből, szabadulást hozott neki ebből a rabságból, és utána az életét Istennek tudta szentelni, és úgy végezte a munkáját, hogy azzal Isten dicsőségét szolgálta. És azt mondta a bizonyságtételében, hogy én csak egy dolog szeretnék lenni Isten kezében, vakoló kanál. Hogy Isten rajtam keresztül tudja simítani azokat a hibákat, azokat az egyenletlenségeket, amelyet a bűn okoz ebben a világban. És megvalva az őszintét, hallva az ő bizonyságtételét, és mikor visszaemlékezem rá, mindig megszégyenülök benne, hogy vajon az én életem mennyire tud Isten kezében eszköz lenni. Segítsen a minden kegyelem Isten abban, hogy megtörténjen bennünk is ez a csoda, hogy ez a belső lelki harc, hogy szeretnék jót tenni, de nem mindig sikerül, az ne abból fakadjon, hogy én mennyire érzem magam jónak, hanem abból fakadjon, amit Pál apostol mond a római levél 12. fejezetében, győzzük le a rosszat a jóval, az egyedül jó igével, az egyedül jó Jézus Krisztussal, mint testet öltött igével, mert senki sem jó, csak ő. Ő, aki az életét adta értünk, ő a jó mesterünk, aki nekünk nem akar rosszat, hanem életünkben mindig javunkat, hitünk épülését, lelki gyarapodásunkat akarja. Segítsen hát bennünket ő, hogy a mi lelki harcainkban bölcsességre jussunk, és úgy tudjunk küzdeni, harcolni a bennünk munkálkodó gonoszság ellen, a világban munkálkodó, életterünkben, családunkban, munkahelyünkön munkálkodó gonoszság ellen, hogy szívünkben az a szent reménység van, amit Pál apostol is mond az efézusi gyülekezetnek, felölthetjük az Isten fegyverzetét. Felölthetjük magunkra az üdvösség sisakját, a hit pajzsát és a Szentlélek kardját is, az igét a kezünkbe vehetjük. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor, Gitár Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó, Gitár Szabó Júlia Zsuzsanna. Békesség Istentől!
Harangszó Rádió.